Kedves testvérek, egy kb. Másfél-két évvel ezelőtt hallgattam egy prédikációt, ami nagyon elgondolkodtatott és megérintett, és annak egy részét integráltam a mai istentiszteleti alkalomba, a mai prédikációba. Néhány alap gondolatot onnan átvettem, és majd fogom is felhívni a figyelmet, hogy miről van szó. A prédikációnak a címe az, hogy mit kell tennem annak érdekében, hogy ne támadjak végül rá a testvéreimre. Lehet, hogy kicsit furcsán hangzik ez a cím, de a végén majd megpróbáljuk erre a kérdésre megtalálni a választ. Tehát, hogy mit kell tennem annak érdekében, hogy ne támadjak rá a testvérekre. Honnan veszem ezt, hogy egyáltalán rátámadhatunk a testvéreinkre? Olvasok egy igét a Máté szerinti evangéliumból, a 10. fejezetből. Eléggé komor ez az ige, bár a végkicsengése az egy ígéret. Halálra adja pedig testvér testvérét, atya gyermekét, támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik őket. És gyűlöletesek, 21-22-es vers, bocsánat. És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megáll, az megtartatik. Tehát azt olvassuk az igében, hogy halálra adja majd testvér a testvért, atya gyermekét, tehát rokonság a rokonságot, és egész odáig elmennek, hogy akár meg is öletik őket. Mit gondoltok, hogy mely időre vagy mely időkre szólt ez az ige? Elmúlt már, van, lesz még, lehet még. Ki mit gondol erről?
Hogy ez mindig aktuális.
Azt mondja András, hogy ez mindig aktuális, ugye, vagy itt sem mondja, hogy mind a kettő. Tehát volt is, és sajnos még lesz is. Melyik volt az első ilyen eset? Kain és Ábel, így van. Egy picit, hát jó picit tovább fogom majd ma húzni, mert szeretném, hogyha kiteljesedne ez az egész információ számotokra, úgyhogy bízom a türelmetekben. Tehát a Kain és Ábel eset volt az első, amikor testvére testvére ellen támad. Mózes 4. könyvének, első könyvének 4. fejezetében a 3-8-ig tartó ige szakaszban olvashatunk erről. Lőn pedig idő múltával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből, és Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából, és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára, Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjedte és fejét lecsüggeszté. És mondta az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztéd le a fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. De te uralkodjál rajta. És szól, s beszél vala Kain Ábellel, az ő atyafiával, és lőn, mikor a mezőn valának, támad a Kain Ábelre, az ő atyafiára, és megöli őt. Tehát azt látjuk, hogy rögtön a történelem úgy kezdődik, az emberi történelem a bűnkorszakának ugye időszakáról beszélünk, úgy kezdődik, hogy az első emberpárnak a gyermekei egymásra támadnak, és az egyik megüli a másikat. Mi volt az oka az első testvér konfliktus kirobbanásának szerintetek? Irigység. Igen. És még mi? Miért? Tehát mi motiválta, mi indította el ezt az irigységet vajon Káinban? Nagyon jó, pontosan erről szól. Ez egy vallásháború volt. Tehát a probléma abból fakadt, hogy valaki így, valaki meg úgy akarta tisztelni az Istent. Ugye Isten azt mondta, hogy hozzál bárányt, Ábel hozott bárányt, azt mondta Káinnak hozzál bárányt, és ő hozott gyümölcsöt. Most miért nem jó gyümölcs? Hát az nem hálából jött. Miért nem jó gyümölcs? Nagyon egyszerű a válasz, mert Isten nem ezt kérte. Azért nem jó. Ilyen egyszerű. Vajon Isten egy ilyen önkényű úr, aki elvárja, megköveteli, és hogyha nem úgy van, akkor lesújt arra, aki nem úgy hozza az áldozatot, ahogy azt előírja? Vagy hogy, na tessék, a ceruzáról már sokat tanultunk, úgyhogy most van bőven, tudtam volna, nem hozok ennyi ceruzát. Szóval, hogy miért ennyire fontos Istennek az, hogy pontosan, precízen tartsuk meg azt, amit ő mond?
Mert valóban úgy ért
Igen. És mi az oka ennek? Csak?
Isten nem egy halálmi vagy Jézus nem egy halálmi játék, hanem a bárány.
Uh-huh, nagyon jó. Miért?
A szerintsége.
Van csak egy?
A szerintsége.
Egyrészt. A banánt, ha ketté vejük, az vérzik-e? Nem vérzik. A bárányt, ha megsértjük, az vérzik-e? Az vérzik. Tehát nagyon fontos megértenünk valamit. Isten azért erőlteti, ezt a szót használom, a precizitást, a végrehajtását, áldozati rendszernek a bonyolultsága mellett a tökéletes végrehajtást, mert csak így ábrázolódik ki annak a szükségessége, hogy a messiásra van szükség a bűnrendezésével kapcsolatosan. Nincs más megoldás, nincs más lehetőség. Tehát nagyon fontos, és ezért próbálja az Isten mindenkinek újra és újra elmagyarázni, hogy a bűn miatt valakinek meg kell halnia. Tehát nem, ha gyümölcsöt leszedek a fáról, az fájja valakinek. Nem. Ha leülöm a bárányt, az fájja valakinek. Báránynak is fáj. De fáj annak is, aki leöli. Emlékezzetek vissza, nem véletlenül volt az a rendelkezés, amikor ki akarta hozni Egyiptomból, illetve ugye az egyiptomi fogságból a zsidóságot, akkor volt egy nagyon fontos rendelkezés, hogy 4 nappal hamarabb kellett magához venni a bárányt a családonként, vagy ugye 2 családonként. Miért? Hogy a szívük is fájduljon, sajduljon bele. Tehát, hogy kötődjenek hozzá, hogy a gyerekek játszadozzanak egy kicsit vele, hogy megkedveljék, megszeressék, és fájjon nekik ez a dolog. Hogy egy picit mutasson arra rá, hogy neki mennyire fog majd fájni, amikor az igazi bárány megáldoztatik. Tehát összegezhettünk valamit. Azt, hogy ahogy Péter is mondta, hogy ez egy vallásháború volt tulajdonképpen, és elindult már mindjárt a történelem kezdetén, a bűntörténelemnek a kezdetén. Mondok egy másik példát. Emlékeztek-e Jóbra és a barátok beszélgetésére? Hát nekem nagyon mellbevágó volt, amikor ezt a részt elolvastam a Bibliából, és hadd olvassam föl nektek ezt a részt. Szó lopódzék hozzám, jobb 4. fejezete 12-től 21-ig tartó versek, válogatott versek. Szó lopódzék hozzám, s valami ne szüté meg abból fülemet. Éjjeli látásokon való töprengések között, mikor mély álom fogja el az embereket, félelem száll rám és rettegés, s megreszketteti minden csontomat. Valami szellem suhant el előttem, s testennek szőre felborzolódik. Megállal, de ábrázatját föl nem ismerém, egy alak vala szemem előtt, mély csend és ilyen szót hallék. Vajon a halandó igazi Istennél az ő teremtője előtt tiszta éj az ember? Amikor a barátok beszélgettek, és próbáltak Jobot vigasztalni, aztán pedig elkezdték őt vádolni. Kinek a nevében beszéltek? Melyik Istennek a nevében? Ugyanannak az Istennek a nevében látszólag, mint akire hivatkozott Jób is. Tehát ugyanarról az Istenről beszélünk, de mennyivel másképp beszél Jób, és mennyivel másképp beszélnek a barátok. Én mikor ezt elolvastam, nekem erről nem az Isten jutott eszembe. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel a résszel. Tehát, amikor egy szőr felborzódik, és éjszaka jön, és suttog, és valami rémisztő dolog jön, hát nekem erről nem az Isten nem jut eszembe. És a barátoknak nem tűnik föl. Tehát a probléma abból van, hogy ugyanarról az Istenről beszél két fél, csak az egyik valamiért nem ismerte meg az Istent. Káinnál sem mondhatjuk azt, hogy nincs Istenről való ismerete. Nem tudta, hogy létezik Isten? Hát dehogy nem tudta, hogy létezik Isten. A démonok is tudják, hogy létezik az Isten, csak ők rettegnek. Tehát nem mindegy, hogy Istenben hiszek, vagy Istennek hiszek. Hogy azt hiszem, amit mond, és azt cselekszem, vagy van egy ismeretem arról, hogy ő létezik. Börtönben sokszor hallom a fiúkat, hogy hát én hiszek Istenben. És meg szoktam kérdezni, hogy Istennek is hiszel? Mert nem mindegy. Tehát itt is azt látjuk, ugye, hogy az Istennek a tisztelete szint ugyanarra a személyre irányul, de mégis másképp egyik oldalról és másik oldalról mást és mást látunk. A kérdés az, hogy a történelem során, ugye ez is egy jó, a múltban jól mélyen tehető történet, a Jóbé is, ugye hiszen több ezer éves történetről beszélünk. Aztán nézzük meg, hogy mi változik az idők során. Tehát van egy olyan küzdelem Isten és a sátán között, amikor sátán megpróbálja az Istent hamis színben feltüntetni, próbálja másként tiszteltetni. Neki már az is elég, ha másként tisztelik. Tiszteljék az Istent, de nem úgy, ahogy az Isten mondja. Aztán bevet egy újabb módszert, taktikát változtat, és azt mondja, hogy akkor söpörjük le az Istent a színpadról, tegyünk helyette más helyettes isteneket. Mi történik? Elkezdődik a bálványimádás korszaka, és itt már nem az a kérdés, hogy van-e Isten, hanem az a kérdés, hogy hány. Meg nem az a kérdés, hogy van-e Isten, hanem az a kérdés, hogy melyik az erősebb. Tehát különböző régióknak különböző istenségei lesznek, választanak istenségeket, és én azt mondom, még talán az a kevésbé durva, amikor mondjuk nem létező, élettelen gondolatokat bálványoznak és ruháznak föl, akár fa, akár kő, akár valamilyen nemes fémmel. Sokkal durvább az, amikor, ahogy a Szentírás mondja, nem tudjátok, hogy démonoknak áldoztok. Hogy ördögöknek áldoztok, ugye a Károlyi-féle fordításban azt nem talán így szerepel. Tehát amikor démonokkal helyettesíti az Istent, és a démonokat tisztelteti meg, és nem elég az, hogy már másra irányul az Isten tiszteletnek az iránya, a személy ugye ki lett cserélve, hanem ráadásul még a áldozati rendszert is meghamisítja, és teljesen kitekeri, és most már nem arról szól az áldozás, hogy az Isten adja az áldozatot, és az Isten fog szenvedni helyettem, hanem arról szól, hogy én adom az áldozatot azért, hogy kiengeszteljem a transzcendest, a természet felettit. Nem véletlenül van a Bibliában ugye az benne, amikor Ábrahámot arra kéri, hogy áldozza fel az ő fiát, és amikor elmennek, akkor azt mondja, hogy add majd az Úr megfelelő áldozati állatot, és ugye helyettesíti a gyermeket a megfelelő állattal. Tehát, amikor a sátán meghamisítja az áldozati rendszert, akkor, ahogy mondtam, ott már nem Isten adja az áldozni valót, és gyakorlatilag ez a ceremóniás cselekedet már nem tudta arra emlékeztetni az embert, hogy szükséges a messiásnak az önkéntes, helyettes áldozati halála. Ez mind a három dolog kell, hogy jellemezze az áldozatot. Hogy önkéntes, hogy helyettes, és hogy áldozati halálról beszélünk. Ennek a folyamatnak, ennek a nagyon eldurvuló bálványimádási folyamatnak, ez egy nagyon jó frontja volt sátánnak, nagyon eredményes volt, ugye ennek kellett, hogy véget vessen az Isten, amikor a kánaáni népeket a zsidók által kiűzte Kánaánból, és gyakorlatilag meg kellett őket semmisteni. Haragvú Istennek, kegyetlennek, kíméletlennek mutatja be sok esetben az Istent az, aki nem érti meg ennek a lényegét. Hogy itt nem embereket meg népeket írtottak ki, hanem ahogy a sebész kimetszi a rákos daganatot a szervezetből, úgy kellett kimetszeni az elrákosodott, idézőbe véve, sejteket a még épp testből. Az özönvíznél ez egyszer már megtörtént, ott 8 sejt maradt éppen összesen, ott a sejteket kellett kimetszeni a rákos szervezetből, és nem fordítva. Itt viszont ugye megint csak meg kellett fékezni a bálványimádás és a bűnnek a terjedését. Tehát ezért történik, ezért engedte meg Isten azt, hogy a zsidóságon keresztül megfékeződjön a bálványimádás. Ez nagyjából sikerül is a honfoglalás időszakában, nem teljes, sajnálatos módon nem teljes, ugye ez a folyamat, és mivel ez a folyamat egy viszonylag sikeresnek mondható volt az elején, ezért Sátán visszatért az eredeti harcmotorhoz, és megint elkezdte előről azt, ami már egyszer bevált, és megint elkezdte a testvért folytok testvérellen taktikát. Emlékezzetek vissza Kóré, Dátán, Abihu és On lázadására. Mindenki zsidóságból volt. A lázadók is, meg a nem lázadók is? Igen. Mindenki ugyanaz az Istenről beszélt?
Igen.
Mindenki ugyanaz az Istent akarta tisztelni? Igen. Hát megint elindult a belső ugye, rombolás, a belső feszültségkeltés, tehát ez a módszer, ez már egyszer bevált, akkor most folytatjuk tovább, és persze mellette folyik párhuzamosan a bálványimádásnak a taktikája. Aztán mi történik, amikor eljön Jézus? Jézus melyik Istent képviseli? Az igaz Istent. A farizeusok, az írástudók, a vallásos elit melyik Istent képviselte hivatalosan? Ugyanazt az igaz Istent. És mégis mi történik? Megölik. Megölik Jézus Krisztust. Ugyanaz Istenről van szó? Igen. Mindenki ugyanarról beszél? Igen, csak mindenki másképp. A következő ellentét mikor támad? Amikor a zsidók elkezdik üldözni a zsidókból lett keresztényeket, aztán a zsidókból lett keresztények elkezdik megmondani a pogányokból lett keresztényeknek, hogy mit kéne csinálni, és fordítva, aztán a harmadik század végén, negyedik század elején elkezdik a hatalmi kereszténység alá tömörülők megmondani a kisebbségnek, hogy mit kéne csinálni, meg mit nem kéne csinálni. Ugye? Tehát, testvérek, nem az a 10 napig tartó nyomorúság a lényeg, amikor Konstantin üldözi a kereszténységet tűzzel, vassal. Tehát nem a pogányoktól kellett félni, nem a pogányok támadásai, ők el voltak a saját bálványaikkal. Hanem attól a 1264-ig tartó folyamattól kell tartani, amit testvér támad testvér ellen. Nem a 10 napig tartó nyomorúság a probléma, hanem az ideig, időkig és fél időig tartó folyamat. És ezen belül persze még mindig nincs vége, mert aztán jön a reformáció, amikor megint ugye feszültség támad a testvér-testvérek között, majd a reformáción belül jönnek a hitviták, ugye? Majd van egy picike kis szünet, egy kis levegővétel, amikor jön az ateizmus, ez egy újabb frontvonal, megint csavar egyet a Sátán a küzdelmen. Ez ugye rövid ideig tart, ugyan 3,5 esztendőről van szó, de elveti a magját a mostani időszaknak. Tehát az ateizmus ugye a felvilágosodás korszakából jön ide, és ugye átível századokon keresztül. És amikor a inga kileng az egyik oldalra, ugye, és az és istennőjét teszik meg mindenek felett valónak, ugye ez már nem tartható, és akkor elindul a másik irányban nyilvánvalóan a inga, és elkezdődnek a bibliatáslatoknak az alapításai. De itt is mi történik? A pionírjainkat kizárják a gyülekezetekből. Tehát nem a Darwin elmélet szorította ki őket a gyülekezetből, hanem a saját testvéreik. És folytathatnánk a sort. Tehát azt látjuk, hogy a problémának a gyökere mindig ott van, hogy testvér támad testvér ellen, hívő támad hívő ellen. Az egyik tábor magába fogja, és ugye, mivel vélhetően 6000 éve ez a folyamat van, ezért úgy tűnik nekem, hogy a következő időszak is erről fog szólni. Tehát az egyik tábor, az majd magába fogja foglalni a teljes vallásos társadalmat. És mindazokat, akiknél megvan a kegyességnek a látszata, de megtagadják annak jellemet átformáló erejét. És ide fognak csatlakozni majd mások. Még egy nagyon fontos dolog, hogy a vallásos társadalomba beletartoznak az adventistáknak egy része is. Tehát ne legyen az, hogy mi adventisták vagyunk, mi biztos nem kerülünk be ebbe a folyamatba. Tehát mivel maradék egyházról beszélünk, annak is csak a maradékat tartatik meg. Tehát az egyik táborban magában fogja foglalni a vallásos társadalmat, és ehhez csatlakoznak majd a hatalmi erők alá vetett különböző irányzatoknak a képviselői, mint például a más vallásúak, az ateisták, az ezoterikusok, az érdektelenek, a politika vagy a gazdaság vagy a pénzügyi világ hatalmi erőinek képviselői közül is sokan, nyilván nem mindenki. A másik tábor pedig az Istené lesz. Ide tömörülnek majd a maradék egyházból, a Babilonból kihívottak serege, a 11 órás munkások, és ezen halmaz részét képezik majd a más vallással közül azok, akiket az Isten lelke megérint, és akik reagálnak, és akinek a lelke rezonálni fog a világosságnak a hívására. És azt mondják, hogy igen, felismertem azt, hogy az igaz Isten szól. Két csapat van, és nincs más. Van az Angyel FC, meg az Ördög FC. És mindenki focizni fog. Nincs pályaszéle, nincs lelátó. Mindenki focizik. Csak valaki az Angyel FC-be focizik, valaki meg az Ördög FC-be focizik. A rossz hír az, hogy mindenki az Ördög FC-be kezd. Kivétel nélkül. A 5. generációs adventisták is ott kezdenek. Mindenki az Ördög FC-ben kezd, és innen igazolunk át. A kérdés az, hogy visszaigazolok-e megint, vagy nem. A végén. Meg tudok-e maradni az Angyal FC-ben? Vagy visszamegyek az Ördög FC-be focizni, és választ fogok adni a végén arra, hogy mi a megoldás. Tehát nem csak felvázolom a problémát, hanem szeretnék nektek egy gyakorlati megoldást is nyújtani arra, hogy hogyan lehet megmaradni az Angyal FC mezében. Még egy másik, talán nem dobáltok meg itt a szószéken, hogy bizony az adventista imaházakban is járnak olyan testvérek, akik angyalmezben vannak, azt hiszik, hogy angyalmez az Angyal FC-ben jogosítja őket, és közben még mindig az Ördög FC-ben fociznak. Tehát ki kell jönni az Ördög FC-ből. Nem elítélni akarom ezeket a testvéreimet, hanem csak figyelmeztetni, hogy tessék átigazolni. Ugye, mivel nagyon kevés az időnk, ezért nem tudom nektek felolvasni az ige által igazolt vagy igazolandó részt. A Jelenések könyvének a 13. fejezetében az első 8 igevers, meg a 11-től 17-ig tartó verseket ajánlom figyelmetekbe majd, és szintén a Jelenések könyvének a 17. fejezetéből az első 6 igeverset. Tehát amikor látjuk azt, hogy testvér támad testvér ellen, és hívőt fog ti hívő ellen támadni, és nem a muzulmánok fognak neki menni, persze nyilván van keresztény üldözés, nem akarok beszélni most túlságosan hosszan. Tehát alapvetően nem a világ kontra keresztények lesznek, hanem a keresztények kontra keresztények lesznek. És sok felekezet beszél erről, hogy üldözik a keresztényeket, és hogy mekkora keresztény üldözések lesznek a végidőkben, ez mindig az. Csak nagyon nem világos az emberek számára, hogy kik azok, akik üldöznek, és kiket üldöznek. Egy ige szakaszt és egy bizonyságtételi részt is találtam ezzel kapcsolatban. Mielőtt ezt elolvasnám, még egy dolgot hadd említsek meg nektek, hogy ugye sokat gondolkodtam azon, és talán nem vagyok messze az igazságtól, ugye sokszor felvetült bennem is a kérdés, hogy akkor mindenki majd keresztényé válik a végső idők során, és azt mondtam, hogy nem. Hanem a keresztény vallásos mezbe öltöztetett sátáni csatlósok fogják integrálni magukhoz valamilyen közös érdek alapján a többieket. Tehát ide csatlakoznak be majd az ezoterikusok, a gazdasági és a politikai életnek bizonyos részei, az egyéb vallásosok és mindenki más megtalálja azt a közös érdeket, amivel egy csapatba lehet majd kerülni, egy halmazba lehet kerülni. Tehát én azt gondolom, hogy nem az lesz, hogy mindenki keresztény válik a végidőkre, hanem lesz egy közös érdek. No, az ige, amit találtam, az pedig a János szerinti evangélium 16. fejezetéből a második igevers így hangzik. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket, Sőt, jön idő, hogy aki öldökölt titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. A profétaság írásaiból pedig ezt találtam, az emberek ok nélkül az ellenségeinké válnak. Isten népének szándékait félre fogják magyarázni, nem csak a világban, hanem még a testvérek között is. Az Úr szolgáit nehéz helyzetbe fogják hozni. Heggyé növelik a vakon túrást, hogy igazolják önző, igazságtalan céljaikat. Félremagyarázással a hamisság sötét ruháit aggatják rájuk, amikor rajtuk kívülálló körülmények miatt félreérthetőnek tűnik a munkájuk. Megbízhatatlannak bélyegzik őket, és ezt az egyház tagjai teszik majd velük. Isten szolgáinak krisztusi lelkülettel kell felvértezniük magukat. Nem szabad arra számítaniuk, hogy elkerülhetik a sérelmeket és a téves megítélést. Szélsőségesnek és fanatikusnak nevezik majd őket, viszont egy pillanatra se csüggedjenek. Az Úr a gondviselés kormányán tartja a kezét, és neve dicsőségére vezeti majd művét. Most, hogy felvázoltuk a helyzetet, az eddigit, a mostanit és a várható helyzetet, most meg kéne nézzük azt, hogy mi lehet a megoldás, hogyan tudok megmaradni abban a táborban, aki nem akar rátámadni a testvéreire. Ahhoz, hogy viszont megértsük azt, amit szeretnék nektek mondani, ahhoz rá kell világítanom még egy nagyon fontos dologra, és itt jön egy kicsit nehezebb táplálék, és ugye ez az a rész, amit egy prédikációból kaptam információként. Nekem ez nagyon megdöbbentő volt. Ahhoz, hogy valaki megmaradhasson az Angyal FC-ben, ahhoz meg kell értenie a megváltási művet. Ez a legfontosabb dolog a világon, minden ember életében. Hogy értse, hogy miért jött el Jézus Krisztus. Kicsoda ő, miért jött el, miért volt erre szükség. A megváltási tervnek nagyon fontos része volt az áldozati rendszer a zsidóság számára is, mert előre mutatott a messiásra, és nekünk is fontos, mert látunk visszafelé beigazolódni dolgokat. A megváltási tervhez kapcsolódó áldozati rendszer valójában azt mutatja meg, hogy Isten hogyan bánik el a bűnnel az én személyes életemben. Hogyan tud engem megszabadítani a bűnből? Ezt ábrázolja ki az áldozati rendszer. Ugye ennek volt három eleme. Az egyik elem mi volt? Volt szükség, most nagy általánosságban fogok csak beszélni az áldozati rendszerről, mert nagyon bonyolult és messzire vezetne. Az első eleme az volt, hogy kellett minden nap mit kell csinálni? Meg kellett ölni egy bárányt reggel, egyet meg este. De most csak arra koncentráljuk, hogy meg kell törni egy bárányt. Aztán mi történt utána? Mi a következő lépés? Ha valaki bűnt követett el, akkor kellett vinni egy állatot, le kellett vágni saját kezüleg. A pap, aki éppen szolgáltatta testet, az mit csinált? Vett a vérből, kifolyadt az oltár alá, vett a vérből egy keveset, bement a szentélybe, és ráhintett a kárpitra. Ugye? Tehát ezzel jelképesen átruházta a bűnöket a szentélyre. Igaz? És volt egy harmadik elem, ez pedig a Jom Kipuri történet, amikor a főpap egy évente egyszer bement, az összes bűnt, ugye, fogta, bement a legbelsőbb részhez, ugye, ahol mi van a legbelsőbb részben? A törvény. A törvény van. És mikor kifele jött, ugye, akkor ráterhelt az egyik bakra, ismerjük a részeket, ha nem, akkor a Mózes 3. könyve 16. fejezetében, ha jól emlékszem, ott írnak erről részletesebben. A lényeg az, hogy három lépés van. Az első lépés, hogy szükség van a messiásra, amit a bárány szimbolizált, bárány jelképezett, bárány ábrázolt ki. Szükség van a bűn miatt a kegyelemre, azaz a báránynak a vérére, tehát meg kell halnia a messiásnak. És a harmadik, hogy szükség van a bűnnek a végleges elrendezésére, azaz az igazságszolgáltatásra. Szükség van a messiásra, szükség van a kegyelemre, és szükség van az igazságos ítéletre is. És ezt a hármat testesíti meg Jézus Krisztus egy személyben, és ez a három dolog az, ami be van takarva, így be van csomagolva Istennek a szeretetébe. Hol történt a naponkénti bárány áldozás. Hány része van a szentélynek? Beszéljük ezt is át. Van neki egy külső része, az az udvar vagy pitvar, ugye? Van neki egy belső része, ami két részből áll. A szentélyből, meg a négyzet alapú, ugye kocka alapú szentek szentjéből. A naponkéti bárányt, azt mikor, hol vágták le? Kívül. Az udvarban, igaz? A vért a személyes bűnvallomás után hova vitték be? A belsőbe, de nem a legbelsőbe egyelőre. Ugye? És hova ment be a főpap, amikor a teljes szentét megtisztították? Legbelőre, ugye? A harmadik részbe. Nézzük meg ezt folyamatában, jó? Amikor levágták a naponkénti áldozatot, akkor ezzel azt akarta Isten körülbelül 1500 éven keresztül beleverni az embereknek a fejébe, hogy szükség van egy helyettes áldozatra. Egy önkéntes, helyettes áldozatra. De magyarul szükséged van a messiásra. Szükséged van megváltóra. Semmi más nem akart ez mondani, csak ezt. Szüksége van mindenkinek megváltóra. Amikor bevitték a vért, megölték az állatot és bevitték a vért, akkor ezzel azt akarta Isten mondani, szimbolizálni és mindenkinek a fejébe vésni, hogy a bűneidre van felmentés, van bocsánat, tehát van kegyelem. De azt is mutatta, hogy nem mehettél beljebb, hogy ez a kegyelem, ez csak feltételes szabadlábra helyezést jelent. Azaz csak el van halasztva a bűn rendezésének kérdése. Nincs még lerendezve. Ezért ez már egyrészt előrevetíti azt is, hogy szükséged lesz egy végleges lezárásra. Magyarul végleges lezárás nélkül az egész semmit nem ér. Hiába való, mert csak ideig, óráig tart. Magyarul, ha nincsen a kegyelem után az igazság lerendezve, véglegesen, akkor valójában nem csináltunk semmit. Mi történik? Megérkezik a messiás, a zsidóságnak nagy része nem ismeri fel őt, és áldoznak tovább. Miért? Mert nem követték a messiásukat. Nem ismerték fel, ezért nem követték. Ők még mindig ott toporognak én, és várják a messiást. Ha lenne templom, most is áldoznának. Nem mentek tovább vele. Leragadtak. Jött a messiás, és így átment rajtuk. Egyénileg mindenki követheti a messiást, de mint nép kimaradtak a pitvarban. Következő, mi történik? Jézus Krisztusnak az áldozata megtörténik, a kegyelem nyilvánvalóvá válik, és elkezdődik az a fajta sátáni csalás, hogy elég neked a kegyelem. De ha elég a kegyelem, akkor hol vagy? Melyik részében a szentélynek? A középső részben vagy. Ott toporogsz. De hol van Jézus? Most. Hát bent. Ha te kívül vagy a szentélynek a külső részében, akkor ugyan jó helyen vagy, azt gondolod, de valójában ott van Jézus veled? Nincs. Mert már túlhaladott rajtunk. És ott várjuk, a kegyelemben bízva Jézus Krisztust keresük, de Jézus nincs ott. Ő már bent van a belső részben, több mint 170 éve, testvérek. Tehát ő már azt végzi, hogy az igazságnak is szerezzen érvényt egyszer és mindenkorra. Ne csak egy feltétlenül szabadlábra helyezés történjen, hanem egy végleges megtisztulás. Amikor beteg vagyok, és elmegyek az orvoshoz, és ad nekem egy tüneti kezelést, az ideig óráig megtart, de hogyha a betegséget nem veszik ki a szervezetemből, akkor bele fogok halni. Tehát véglegesen meg kell oldani a bűn kérdését, nem lehet csak elkenni. Persze, Jézus vére elfedez, nem kérdés. Csak mit lesz a bűneimmel? Mi lesz a jellememmel, ami miatt a bűnöket elkövetem? És pont erről szól a mai kereszténységnek a nagy része, aki ott toporog a belső, középső részben, és azt hiszi, hogy ott van vele Krisztus, és már nincs ott. És nem beszélnek az ítélet végrehajtásának végső szakaszáról, nem beszélnek a szentéről, nem beszélnek arról, hogy szükséges a bűnöknek a teljes eltörlése, hanem azt mondják, hogy elég neked a kegyelem, olcsó kegyelem tana, kegyelem, irgalom, szeretet, és ezt hangsúlyozzuk, és nincs szó egyáltalán arról, hogy törvény, igazságosság és a bűnöknek a végleges elrendezése, azaz a betegből, a beteg szervezetből a bűnös vírusoknak a teljes kiirtása és helyreállítása. Erről szó nincsen. Ők leragadtak és bemaradtak a középső részben. Na de testvérek, keressük meg a Jelenések 14.4-et. És olvassuk föl, mit mond a Jelenések 14.4. Peti, olvass föl, és megvan neked.
Ezek 14.4, igen?
Igen.
Ezek azok, akik asszonyok ellenek, fedezték meg magukat, mert szűzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ezek áron ételtek meg az emberek közül Istennek és a báránynak és zsebénye ül.
Igen. És ezek azok, akik mit csinálnak?
És szép.
Megmosták, ez a részben, hogy megmosták és megfejtették az ő ruháikat?
Igen. Igen, tudjuk. És szépen adott álnokság, mert Istennek kelszék kötetetlenek.
Peti, hol van az a rész, ahogy megmosták és megfejtették a ruháikat a bárányvér? Nem tudod véletlenül? Az a hetedik fejezetben van, ugye?
Igen.
Keressük meg azt is, legyetek szívesek.
7.14.
Igen, köszönöm. Olvasd fel, légy szíves, igen.
Kik ezek, akik fehér ruhában vannak öltözve és honnét jöttek? Mondtam neki, Uram, te tudod, és mondta nekem. Ezek azok, akik jöttek a nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérével. Ezért vannak az Isten királyi szék előtt, és szolgálnak neki éjjel-nappal az ő templomában. És aki a királyi székben ül, kiterjeszt is átadát fele.
Köszönöm szépen, amen. Tehát ez a két vers mit mond nekünk? Hogy akik a bárányéi, azok követik őt bárhová megy. Tehát nem állnak meg a pitvarban, nem toporognak a kegyelembe bízva a középső részben, hanem mennek Krisztussal hova? A szentek szentjében. Miért? Mert ő ott van. Tehát a Jom Kipur, a mennyei Jom Kipur tart. Ugye? És aki a Jézuséi, az megy vele. Olvasok egy hosszabb részt a profétaság lelkétől, döbbenetes. Az a címe ennek a résznek, hogy a 2300 nap vége. Láttam egy királyi széket, amelyen az atya és a fiú ültek. Jézus szemléltem, s kedves alakjában gyönyörködtem. Az atya alakját nem láthattam, mert ragyogó fényben tündöklő felhő eltakarta. Megkérdeztem Jézust, hogy vajon atyának is hozzá hasonló alakja van-e. Kijelentette, hogy igen, de azt én nem láthatom, mert ha személyének dicsőségét megpillantanám, azonnal meghalnék. A királyi szék előtt láttam a Jézust váró népet, Isten egyházát és a világot. Két csoportot láttam. Az egyik mély hódolattal hajolt meg Isten trónja előtt, a másik ellenben részvétlenül és gondtalanul állt helyén. Én inkább azt mondanám, hogy gondatlanul állt helyén, de végül is jó ez így. Azok, akik meghajolva álltak a királyi szék előtt, imádkoztak és Jézusra tekintettek fel. Jézus pedig atyára tekintett, és úgy látszott, hogy könyörgött értük. Világosságára szét az atyáról a fiúra, majd tőle az imádkozó seregre. Ezután rendkívüli fényesség áradt ki az atyától a fiúra, és a fiúról a királyi szék előtt álló népre. De csak kevesen fogadták el a nagy világosságot. Sokan kiléptek alóla, s azonnal ellenállottak, mások gondatlanok voltak, nem ügyeltek rá, s így elhagyta őket. Néhányan azonban a legnagyobb figyelemmel kísérték, oda mentek, és ők is leborultak a kicsi, imádkozó sereggel. E kis csapat minden egyes tagja elnyerte a világosságot, rendkívül örültek neki, és arcuk sugárzott a dicsőségtől. Láttam, amint az atya felemelkedett a királyi székéről, s tüzes szekerén a szentek szentjébe ment, a kárpit mögé, és ott helyet foglalt. Jézus felemelkedett a királyi székről, és azok legtöbben, akik előtte leborultak, vele együtt felemelkedtek. Egyetlen fénycsugarat sem láttam, amely Jézusról a gondtalan csapatra áradt volna szét, mikor helyéről felemelkedett. A legteljesebb sötétségben voltak. Azok, akik Jézussal együtt felemelkedtek, midőn a trónról felemelkedett, szemeiket állandóan reá irányították, és ő egy kis darabig vezette őket. Erre felemelte jobbját, és hallottuk nyájas szavát. Várjatok itt, atyámhoz megyek, hogy átvegyem az országot, tartsátok tisztán ruháitokat, s csak hamar visszatérek a mennyegzőről, s magamhoz veszlek titeket. Erre egy tüzes kerekekkel ellátott angyalokkal övezett felhőszekér jött arra a helyre, amely Jézus volt. Beszállt a kocsiba, a szentek szentjébe vitetett, ahol az atya ült. Ekkor láttam Jézust, a nagy főpapot, az atya előtt állni. Ruhájának szegélyén csengők és gránátalmák váltakoztak. Azok, akik Jézussal együtt felemelkedtek, hitben a szentek szentjébe követték őt, és így imádkoztak. Atyánk, ad nekünk lelkedet. Erre Jézus kiáltotta rájuk a szent lelket. Jézus tekint leheletében világosság, hatalom, sok szeretet, öröm és békesség volt. Most ama csapat felé fordultam, amely leborultan a királyi szék előtt állott. Még mindig nem tudták, hogy Jézus elhagyta őket. Úgy látszott, mintha Sátán lett volna a királyi szék mellett, és megkísérelte Isten művét munkálni. Láttam, amint feltekintettek a trónhoz, és így imádkoztak. Atyám, add nekünk lelkedet! Sátán erre rájuk árasztotta a szentségtelen befolyását. Leheletében sok világosság, erő volt, de hiányzott belőle a mindent megegyesítő szeretet, az öröm és a békesség. Sátán célja az volt, hogy téveítsen, visszatartson és megcsalja Isten gyermekeit. Szinte ugyanazok a jelzők vannak. Világosság, erő, hatalom. Csak lemaradt a szeretet meg a békesség. Világosság, erő, hatalom. Van ébredés a felekezetek között? Van. Lesz. Kapnak erőt? Igen. Beszélnek az Istenről világosan? Igen. Mi hiányzik? Nem követik a bárányt, ahová megy. Ha nincs szeretet, az azért nincs, mert nem kaptak. Mert nem engedték be. Szeretetet csak Istentől tudunk kapni. Ma önmagunkból nekünk nincs. Tehát üres a tankunk, ami szeretetünk van, az mindig meg van fertőztetve valamilyen önző háttérdologgal. Tehát tiszta szeretet csak Istentől jön. Ha nekem nincs, az azt jelenti, hogy nem kaptam, és azért nem kaptam, mert nem azért nem adta, hanem azért nem igényeltem. Nem engedtem be. Mit csináltak Jom Kipurkor? Mi volt a lényege a Jom Kipurnak? Igen. Igen. Miért mit jelent szolgált? A szentély szempontjából kérdezem. Meg lett tisztítva a szentély. Most Jom Kipur van. Most Jom Kipur van. Jom Kipur korszakában, időszakában élünk. Tehát mit csinál most a főpap? Tisztítja a szentélyt. Igaz? Mit kell csinálni Jom Kipurkor az embereknek kint? Előtte mit kell csinálni? Meg kellett magukat alázni, és meg kellett magukat tisztani külsőleg. Igaz? És utána a bűnöket, amelyeket egészében bevittek, azt a főpap átviszállított a sátánra, és ezáltal megtisztította a népet. Ki tisztította meg őket? Saját maguk tisztították meg magukat? Nem. A főpap tisztította meg őket. Tehát most is a főpap végzi a tisztási cselekményt. Igaz? De kettő tisztási folyamat van párhuzamosan. Az egyik a szentek szentje. A másik a mi szentélyünk. Mert hogy mi is az Istennek a temploma vagyunk. És ahol az Istennek a lelke van, és ahol Jézus van, ott van a szentek szentje. Tehát meg kell tisztítódjon a mi szentélyünk is párhuzamosan, vagy addigra, mire a mennyei szentély megtisztul, ugye ez egyszerre kell ennek a folyamatnak lezárulnia, vagy a mi életünk végéig kell ennek a folyamatnak lezárulnia, mert lehet, hogy az életünk vége hamarabb van, mint ahogy a szentély megtisztása megtörténik. Tehát ez a két lehetőség van. Érthető ez? Tehát a szentély tisztításával párhuzamosan az emberi szentély tisztítása is folyamatban van, de ez nem a mi feladatunk, és nem is tudjuk ellátni. Ez a főpapnak a dolga. Ki a mi főpapunk? Jézus Krisztusnak hívják. Tehát, ha én nem tudom megcsinálni, és ő meg fogja tenni, ez csak akkor lehetséges, hogyha én mit csinálok? Megkérem és megengedem neki. Furcsán hangzik ez, de ez van. Tehát én nekem kell engedélyt adni arra, hogy ő megtisztíthasson. Ha én nem adok rá engedélyt, ezt nem fogja megcsinálni. Erőszakkal nem fog megtisztítani senkit. Tehát hagynom kell. Ez az én dolgom. Ez az én feladatom ebben a folyamatban. Az engedelmesség, az odajárulás, az odaszánás. Hogy hagyom a főpapnak, hogy tisztítson meg. Ahogyan Isten szentélyében a törvény ott van a frigyládában, és ugye őrzi a szentek szentjében, őrzik a törvényt, ugyanúgy kell nekem is megőriznem a törvényt a szentek szentjében. Ugye azt olvastuk, hogy megmosták és megferítették a ruháikat a bárány vérében. Ugye a megmosás jelképezi azt, hogy a megváltási műben a mi aranyunk megáldoztatott, tehát oda mehetek és megmosódhatok az ő vérében, de meg is kell fehérítetni a ruhát. És azt olvastuk, hogy azok követik a bárányt, akik megmosták és megferítették a ruháikat a bárány vérében. Tehát ez mind szükséges ahhoz, hogy tudjam követni a bárányt. Ha követem a bárányt, akkor megyek vele a szentek szentjébe, és egyáltalán ugye a két folyamat, a tisztítási folyamat a szentek szentjében, és az én testemnek a szentjében való megtisztítás, ez egyszerre véghez tud menni, végbe mehet. De, és itt jön a de. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz milyen fontos dologra van szükség? Szükségem van arra, hogy a lehető legszorosabb közösségben legyek Istennel. Tehát a megtisztítási folyamat csak akkor mehet végbe, ha én a lehető legszorosabb közösségben vagyok vele. Hogy működik ez? Úgy, hogy a lelke bennem van, tehát ennél közelebb már nem tud jönni. Igaz? Ha őrzöm a törvényt, azaz betartom, betöltöm a törvényt, és hogyha engedelmesen közreműködök a ruhámnak a megfehérítésében. Mondok egy egyszerű plasztikus példát. Ugye ma már a töltő kábel az egyben adatkábel is. Igaz? Ezáltal nem csak az energia, hanem információ is áramlik a telefonba. Elége az, hogyha a telefont és a töltőt így egymástól eltávolítom, meg a konnektorba se dugom be a töltőmet. Nem annyira. Tehát ha nincs közösségem a forrással, akkor ez le fog merülni. És nem elég csak 3-4 naponta teszem föltölteni, a mai telefonokat már naponta tölteni kell. Ugye, ha nincs töltőre dugva, és nincsen bekapcsolva, és nincs közösségem az áramforrással, akkor ez nem fog soha töltődni. Egy idő után lemerül. Én is így vagyok vele. Ha nem töltődöm az Istennel rendszeresen, akkor le fogok merülni. Ha le fogok merülni, akkor sodorom az ördög FC-be. Automatikusan megyek az ördög FC-be. Hogyan lehet tölteni magamat? Egy háromlábú szék modelljével szoktam élni. Ugye én úgy tudom, ha nem így van, akkor cáfoljatok meg, hogy a háromlábú szék a stabilabb, mint a négylábú. Nehezebb fölborítani. A háromlábú széknek három lába van. Az én életem háromlábú székre, én azt döntöttem el, hogy az én életemet egy háromlábú szék mintájára alapozom. Ennek az egyik lába a napi rendszeres imádkozás. Ez az egyik láb. A másik láb a napi rendszeres biblia olvasás, és nem árt, hogyha mellette még esetleg egy kis profétaság lelkével is táplálkozunk, tehát az ige olvasása és tanulmányozása naponta. És a harmadik láb pedig az közösségi alkalmaknak a látogatása, amikor szintén Istenről van szó. Mert ezek azok az aranyidők, azok a kairoszok, amikor töltődni tudok Istennel. Ekkor vagyok töltőn. Testvérek, most ti töltőn vagytok. Most töltődünk. És hogyha az Isten lelke bennem él, és folyamatosan töltődöm, akkor lehetetlen lesz az, hogy rá akarjak támadni a testvéreimre. Mert Isten lelke nem engedi meg, hogy a másik testvéredre, akinek szintén Isten lelke van, rátámadjál. Akkor nem lesz rám érvényes az, amit itt olvasok az írásban, hogy és az ő szolgatársait verni kezdte, és a részlegesekkel pedig enni és inni kezdett. De ha én nem verem a társamat, akkor sajnos el kell tudjam majd viselni, és erre föl kell készülni lelkileg, hogy a társaim majd fognak verni engem. Tehát erre föl kell készülni, hogy a társam fog majd verni engem. De én azt mondom nektek, és ezt kívánom mindenkinek így zárszóként, hogy adja nekünk az Isten, hogy soha ne legyünk azok, akik bántalmazzák a testvéreiket, és én azt mondom, hogy inkább legyünk megölt Ábelek, mint gyilkos Káinok. Amen.